Adesso la chat con presentazione.
Igen.
Igen.
Nagyszerű, hát akkor kénytelenek vagytok megelégedni a prezentáció képével és nem velem. Úgyhogy üdvözlök mindenkit. Sajnálom a késlekedést, hát sikerült demonstrálni az interoperabilitásnak a problémáját. A másik laptopomon valamiért a hang nem volt hajlandó működni. Előtte teszteltünk mindent, kivéve a hangot. Aki nem ismeret, Kadecsik József vagyok, és hát Linuxos. És ebből következően Linuxon futó Teams-szel próbálkozom. Egy bugba sikerült belefutni a legelején, és pedig a prezentáció maga az nem ment. Azt sikerült javítani, és akkor nagyon boldog voltam, hogy azzal megoldott a probléma. És a hang az nem maradt, úgyhogy sajnálom, úgyhogy át kellett mennem egy elég messze lévő másik gépre, lévő másik gépre, és onnan adok elő. Jó, de igazából az előadás témája, meg a tutoriálém a konfiguráció menedzsment, és különösképpen Ansible-vel. Nagyjából erről szeretnék beszélni, úgy általában a konfiguráció menedzsment kérdéséről, problematikájáról, egy nagyon picikét verziókezelésről, magát a Ansible-t hogyan lehet telepíteni, hogyan tudjuk felsorolni, hogy mely hostokat akarunk menedzselni Ansible-vel, hogy néz ki egy playbook, azon belül rólok és inkludok hogyan függenek össze, milyen változóink lehetnek, hogyan tudunk templéteket használni, amelyekkel aztán különböző konfigurációs fájlokat tudunk tetszés szerint alakítani, feltételekről, hibakezelésről, Ansible Vault-ról, ahol igazából titkos jelszavakat kívánunk úgy tárolni, hogy az biztonságos legyen, hogyan tudjuk ezt mindezt tagekkel még könnyebbé tenni, és hát mik a ajánlatok, amelyekkel a legkönnyebbé tudjuk tenni az egész konfigurációs menedzsment kérdését. De mit is takar konkrétan a konfiguráció menedzsment, mit értünk rajta? Nyilván, mivel elsősorban Unix világból indul a dolog, ez elsősorban konfigurációs file management jelent, ahol mi az minek a konfigurációs fájlja vagy fájlai egy fizikai vasé, egy virtualizált gépé, csak egy konténeré vagy egy mikroszervizé, az igazából teljesen mindegy. Most már az is teljesen mindegy, hogy az a konfiguráció az fájlba kerül-e, vagy pedig egy adatbázisba. Az Ansible ezt is kezelni tudja, tehát nem okvetlenül file alapú konfiguráció menedzsmentről van csak szó. Az, hogy milyen előnyökkel jár egy config management rendszer bevezetése, ott próbáltam felsorolni a nagyon jó érveket mellette, hogy elsősorban humán erőforrás igény csökkentése, ami félig igaz és félig nem. Azt majd látni fogjátok, hogy ahhoz, hogy az ember fölépítsen egy config management rendszert, ahhoz nagyon sok humán erőforrás bele kell fektetnie. Ami akkor fog majd visszafizetődni, amikor neki nagyon sok hasonló gépe van, vagy legalább részben hasonló gépei vannak, ahol a konfiguráció egy részét vagy jó részét a config managementtel le tudja tudni. Hogyha neki csupa-csupa individuális gépe van, amelyek mind különböző disztribúciók, különböző operációs rendszerek, akkor a config management akkor is hasznos tud lenni, de az erőforrás igény, a humán erőforrás igény az sajnos nem lesz kevés vagy kicsi, energiát igényel. A sebesség az egy érdekes kérdés, nyilván nagyon könnyű egy config managementtel megtámadott rendszert újra telepíteni, újrainstallálni, újra konfigurálni, nulláról felhozni. Ugyanakkor, hogyha nagyon sok gépet kell kezelnünk, akkor a sebesség egy érdekes kérdés abból a szempontból, hogy a rendszernek végig kell gyalogolni egy operációs rendszeren, be kell állítani minden ponton, ami bizony időnként lassú tud lenni. Abból a szempontból, hogyha nekem nagyon komplex, bonyolult konfigurációm van, a végén próbálok mutatni majd rá néhány példát, akkor azért néhány másodperc, perc, amíg az egész meg fog történni, amit persze megfelelő tagekkel és megfelelő rendszerekkel azért gyorsítani lehet. És arra pedig a kockázat csökkentés, ami abból szempontból nagyon fontos, hogy a humán error hibákat nagyon ki tudjuk védeni. Tehát ha egyszer jól van állítva egy rendszerünk, és azt újra kell telepíteni, vagy kicsit kell módosítani, akkor a config management könnyen segít abból a szempontból, meg az egész rendszer, amit felépítünk, hogyha valahol elrontottuk, akkor könnyen vissza tudunk állni egy korábbi, jól működő állapotra. Az, hogy hogyan történik a config management, azt általában ez a what, how and why kérdésekkel szokták leírni, hogy mit akarunk elérni, hogyan és miért. És itt két nagy család alakult ki. Van egy deklaratív vagy funkcionális, amikor az a nyelv azt támogatja, hogy mi a célzott konfiguráció. Nem az a lényeg, hogy milyen lépésekben érem el ezt, hanem az, hogy mi a cél. És itt a kívánt állapotot próbálom leírni és definiálni. Míg a másik, a procedurális eljárás az, hogy hogyan kell egy alaprendszert megváltoztatnom, hogy elérje azt az állapotot, amit szeretnék. Más szóval, milyen parancsokat, milyen sorrendben kell végrehajtanom ahhoz, hogy eljussak oda, ahova el szeretnék majd jutni. A kettő eléggé eltér egymástól, időnként lehet őket keverni, attól függően, hogy milyen menedzsmentrendszert használunk. Ez a megközelítés kérdése. A módszer, hogy hogyan hajtjuk ezt végre, ott is két lehetséges variáció van. A push, amikor van egy menedzsment hostunk, egy nagyon-nagyon szigorúan védett rendszerünk, ahol mondjuk minden szerverünk konfigurációját eltároljuk, és onnan letoljuk a konfigot a target hostoknak a torkán. Vagy a másik megoldás, amikor a pull, amikor a target hostok kapcsolódnak egy menedzsment állomáshoz, letöltik az ő konfigurációkat, és magukon végrehajtják. Van, aki ezt szereti, van, aki azt szereti. Amikor én a saját véleményet mondom, akkor a saját, amit mondom, tehát az senkit nem ösztökél semmire, mert mindenkinek lehetnek más szempontjai és igényei, ami szerint ő a rendszerét felépíti. Én inkább a push-t preferálom, nem szeretem, hogyha a target bármit csinál, eleve ne érjen el semmifajta fontos menedzsment állomást, vagy a menedzsment állomás eléri őt, de van, aki inkább a target letölti a konfigot a menedzsmentről megoldást preferálja. Nyilván nem csak az Ansible létezik, van más config management rendszer is. Próbáltam egy táblázatból összefoglalni a legfontosabbakat, legismertebbeket. Egyrészt milyen módszereket használ vagy ismer, milyen megközelítéssel él, milyen nyelvben írodott. Hát az Ansible az elsősorban a push-t használ, de lehet pull módban is használ igazából. Igazából ő imperatív, de deklaratív is részben, és Pythonban készült az egész nyelv. Annak nyilván nagyon sok előnyével együtt. A CF Engine-t azért írtam föl, mert a konfiguráció menedzsment, ha úgy tetszik, a CF Engine-nek a köpenyéből bújt, előszületett meg, az egy ősi nyelv, C-ben írodott, pull módszerrel, deklaratív. Nyilván használják mi néhány helyen, de egyre inkább azért szerintem kezd kimenni a divatból. A CF az Ruby-ban készült, imperatív, pull módszert használ, nem igazán ismerem. Amit jobban ismerek, az a Puppet, szintén pull, de ő deklaratív és szintén Ruby. Amikor elkezdtem a config managementet, akkor a CF Engine-t néztem sokáig, és valahogy nem tudtam teljesen megbarátkozni vele, utána elkezdtem a Puppettel dolgozni. Egy évig próbáltam megérteni a Puppetnek a belső filozófiáját, deklaratív nyelvét. Az igazság, az egy év nagyjából a nyelvre való hadakozással ment el. Fölépült egy rendszer, használtuk, nem voltam vele igazán boldog. Tehát úgy éreztem, hogy ilyen ólomsúlyok vannak rajtam, és csak küzdök. És akkor azt mondtam, hogy rendben, elvesztettem egy évet, próbáljunk ki valami mást, áttértem az Ansible-ről, és akkor ezek ólomsúlyok ilyen ufikká váltak át, és minden sokkal könnyebbé vált számomra. De hangsúlyozom, az én, valószínűleg az én látásmódomnak a következménye, és nem pedig az, hogy a Puppet egy nem jó nyelv. Van még a SourceTag, ami push és pull is lehet, meg deklaratív és imperatív, meg Python, tehát nyilván azzal is lehet, hogy az is lehet használni. Én Ansible-ről fogok beszélni, de igazából nagyon sok minden az összes többire is érvényes abból a szempontból, hogy ahogy hozzáállunk a konfiguráció menedzsmenthez, tehát ebből a szempontból szerintem bármely nyelv később ugyanolyan jól használható és alkalmazható. De miért Ansible számomra? Hát azért, mert egyrészt nem kell hozzá ágens. A Puppethez kellett egy Puppet ágens minden egyes gépen, ahol menedzselni kell. Ha mondjuk egy olyan rendszer van, ami nincs Puppet ágens, akkor azt nem tudom bevonni a Puppetbe, a Puppet alá, míg hogyha SSH-val elérem, akkor az Ansible-be már tudom menedzselni. Nyilván ezáltal sokkal egyszerűbb és könnyebb. A másik nagyon nagy, később felismert előny az Ansible-nek, hogy egy YAML szintaxisú config fájla van, ami gyakorlatilag szinte öndokumentált. Szépen leírható benne az egyes lépések, mit takarnak, ami csak a config fájlban jelenik meg, hanem a végrehajtás során is látszik, kiíródik, hogy most éppen mit hajt végre és mit csinál. Ami által nagyon szépen, könnyen követhető, hogy éppen hol tart és mi az, ami számára a feldolgozási fázis, és ezáltal azért a rendszergazdai szemszögből nagyon megmutattuk, hogy most akkor látjuk a rendszerre, hogy hogyan dolgozik és mit hajt végre. A Pythont már említettem, ez nyilván azt jelenti, hogy nagyon könnyen bővíthető, nagyon sokan ismerik a Pythont, ezáltal nagyon sokan készítenek az Ansible-hez magához modulokat, csomókat, keresztéseket, amiket is tudunk használni. Vagyis majdnem szinte mindenre van modul, vagy ha nincs, akkor nagyon könnyen megírható. Ami számomra nagy előny volt, az a Unix Way, hogy ő nagyon szépen azt követi, hogy amit én leírok, az történik, és ő azt végzi el, és szinte csak azt, és semmi más többet, és nem próbál mellé még mást alátenni, vagy mellé tenni. Verziókezelés. Ha már van egy teljes konfigurációkezelő rendszerünk, akkor nyilván azt akarjuk, hogy ezek a konfigurációs állapotok, beleértve magát az Ansible beállításokat is, ők el legyenek mentve egy verziókezelő rendszerben, hogy nyilván manapság szinte csak a Git, más is lehet nyilván, de a Git a legnépszerűbb és leggyakrabban használt. A Git maga egy komplex rendszer önmagában, de miután inicializáltuk, szinte az itt felsorolt 3, 4, 5, 6 parancs elegendő, 7 még a loggal együtt a használatához, és sokkal több nem is kell, tehát addal hozzáadunk új fájlokat, komitoljuk, pusoljuk, ha van egy központi repo, akkor pulloljuk, loggal megnézzük a változásokat, netán diffel a különbségeket, de nagyjából az egész, és utána minden, amit végrehajtottunk, amit eltároltunk benne, a szépen lekövetkető, hogy mikor, melyik konfigurációs fájl, melyik Ansible leíró fájlocskát, miért módosítottuk, ez nyilván akkor igaz, hogyha a Gitben a megfelelő kommentekkel elláttuk a különböző változásainkat. De akkor ez egy hatalmas érték. Látjuk a múltat, hogy honnan indultunk, hová jutottunk el, milyen lépéseken keresztül, amit elrontottunk, vissza tudunk állni egy korábbi állapotra. Ez egy hatalmas nagy erő és egy hatalmas nagy dolog, akkor, amikor arról van szó, hogy valami config fájlt felírtunk. Mit írtunk felül? Mi volt előtte az állapota? Amikor erről van szó, akkor az, hogy most mi volt korábban, a nagyon-nagyon fontos és nagy erővel bír. Tehát nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az Ansible önmagában is jó dolog, de a mellé kell mindenképp egy Git repo, ahol az egészet eltároljuk. Jó, oké, elszálltuk magunkat, van egy kis Git repo-unk, vagy lesz majd, szeretnénk telepíteni az Ansible-t. Mi kell hozzá? Kell hozzá egy control gép. Hangom megvan? Bárki még rajtam kívül van?
Igen.
Oké. Jó, nyugodtan közben is lehet szólni bármikor. Jó, tehát kell egy kontrollgép, egy olyan gép, ahol a Git repo-unk lesz, vagy legalábbis annak egy klónja, és ahonnan majd Ansible-ön menedzseljük a menedzselendő gépeket. Itt mi az Ansible Pythonban készült, kell Python, és a normál Python library-ken, a Python csomagon kívül kell még egy Python Jinja 2 library, ez Debian specifikus, szerintem rendhetően épp, hogy külön kell majd, ahhoz, hogy a Jinja része a Ansible-nek remekül működjön. Ezen kívül és SSH-n kívül a kontrollgépen semmilyen más dependencia és függőség nincsen. Magát az Ansible tipikusan telepíthetjük csomagból, legtöbb disztribúciót tartalmazza, vagy GitHub-ról rögtön Git-tel, Git klónnal letöltötjük, és ott van. Tehát semmi több. Letöltöm, és ott van rögtön az Ansible, mire használható. A menedzselt gépeken is kell egy minimális igény ahhoz, hogy hozzá tudjuk férni. Egyik SSH hozzáférés, tehát kell, hogy fusson rajta SSH démon, és be tudjunk rá répni. A végén admin joggal, hogy most ez direkt, rögtön root hozzáférés, vagy egy közbőső akanton keresztül a távoli menedzselt gépen egy sudo root, vagy surút, ez teljesen mindegy, bármelyik konfigurálható Ansible-n keresztül, hogy hogyan kapunk a végén admin jogot a menedzselt gépen. A menedzselt gépen is kell Python, legtöbb Linux-os, Linux-os disztribúcióban kapásból fönt van, és kell még a Python Simple JSON csomag ahhoz, hogy a Ansible teljesen jól tudjon működni a menedzselt gépen, és semmi több. Ennyi az egész. Semmi extra plusz igény nincsen se a kontrollgépen, se a menedzselt gépen ahhoz, hogy Ansible tudjunk rajta használni. A menedzselt gépen kell egy host file, amik ez a neve, egy host file, amiben leírjuk a menedzselt hostjainkat, amiket szeretnénk majd Ansible-n keresztül kezelni. Ezt default egy ini formátumú file, de lehet YAML szintaxisú is, ahol egyrészt felsoroljuk a hostokat, majd a következő slide-on mutatom a szintaxist, és a hostokat csoportokba tudjuk sorolni. Default mindig van két csoport, az all csoport, ami nyilvánvalóan minden hostot tartalmaz, és egy ungrouped, ami olyan csoport, amelyik olyan azok gépeknek a csoportja, amik nem lettek általunk definált csoportokba besorolva. A hostokhoz tartozik rögtön, tartoz 6 opcionálisan két darab könyvtár, egy host aláhúzás vars és egy group aláhúzás vars file. A hostok nevével jelölt fájlokban változókat tudunk rendelni adott hostokhoz vagy csoportokhoz. Ez később azért lesz hasznos, mert változókkal egyedivé tudjuk tenni az egyes gépekre vonatkozó konfigurációkat, akár csoport szerint, akár egyedi file szerint. Hogy néz ki egy ilyen host inventory file ini formátumban? Kapcsolzárójel webben leírunk egy olyan csoportját a gépeknek, ahol a két gépnek az azonosító neve, host neve Ansible kötőjel 2 és Ansible kötőjel 4, és még a nevük mellett felsoroltam néhány változót adott gépnél specifikáltam. Például az Ansible kötőjel gépnek, 2 nevű gépnek az IP címe legyen a 192.22.179, és mondjuk legyen ő neki az SSH démonja, nem a default, hanem a 2022-es porton elérhető. Ezt megadtam a itt felírt módon. Vagy az Ansible kötőjel 4 nevű gépnél egy HTTPD nevű változat specifikálok, hogy értéke legyen egy Light HTTPD. Tudok definiálni egy mail csoportot, aminek a gépei az Ansible kötőjel 15-től egészen a 18 számig felsorolt gépek, ezek mindegyike a mail csoportba fog tartozni. Vagy tudok definiálni csoportok csoportját, a cluster az egy ilyen csoport, aminek vannak gyerekei, children, a web és a mail, ami az előtte lévő két csoportban sorolt összes gépet tartalmazza, ők a cluster csoporttal rögtön elérhetők. Ez az inventory maga, ez tipikusan általában egy statikus file, de ennek nem kell így lennie, hogyha haladóak vagyunk, vagy nagyon bonyolult konfigot szeretnénk felépíteni, akkor ez akár dinamikusan generálható Ansible számára. Hogy hogyan generáljuk, miből, az teljesen rajtunk áll. Mondjuk eltároltuk a gépeinket egy adatbázisban, egy inventoriban, onnan generáljuk, vagy DNS-ben, vagy van egy speciális YAML szintaxisú fájlunk, ahol felsoroltuk őket, abból generáljuk. Ez is elképzelhető. Hogy mivel generáljuk, az szintén teljesen ránk van bízva, hogy milyen nyelven. Shell scripttel, Pythonnal, JavaScriptben, PHP-val, teljesen ránk van bízva, nem érdekes, a lényeg csak az output, meg egy adott YAML szintaxist is kell követnie. Ennyi az egész. Ettől függetlenül, hogy miből és hogyan, az teljesen rajtunk áll. Nálunk van egy olyan Ansible telepítés, amelyik ezt használja, dinamikus inventory generálás, egy speciális formátumú YAML gyűjteményből generálja le, hogy pontosan mely hostokat fogja jól majd konfigurálni. A host file, vagy a generált host file azt írja csak le, hogy mely fájlokat kívánjuk menedzselni, azt, hogy nem, hogy mi történjék velük. Ez egy YAML szintaxisú config file típus, úgy hívják, hogy site.yml, ahol megadjuk azt, hogy a adott nevű vagy csoportú gépekkel mit szeretnénk végrehajtatni. Megadtam rá egy példát, egy elég komplex példát adtam elsőre meg. Ugye a YAML file úgy néz ki, hogy --, és utána felsoroljuk szépen azt, hogy miket szeretnénk csinálni. Ez egy lista felsorolás. Hostokkal, meg host változóval megadom, hogy mely hostokat vagy hostok csoportját kívánom definiálni, akik akarok dolgozni. A Bicam azt mondja meg, hogy igen, a túloldalon szeretnék majd rúdté válni, definiálnak változókat, változók nevet egységes, itt két változót definiáltam, web packages és web services, amivel rögtön már templéteket vagy változókat használok, hogyha a HTTPD változó definiálva van, akkor legyen az értéke. És hogyha nem, akkor legyen a default az Apache 2. Ugye az előző szlájdon itt azt mondtam, legyen egy HTTPD változó, aminek az értéke Light HTTPD, és ezzel felül tudtam bírálni a default Apache 2-t. És legyenek task-eim, feladataim, amiket érök hajtom a gépeken. Van egy név, ami pusztán dokumentációs célokat szolgál, amit írhatok magyarul, írhatok angolul, el is hagyhatom, nem szeretném, hogy elhagyjuk, tehát ne hagyjuk el soha német, ahol leírjuk, hogy ez a feladat lépés, ezt mit hajt végre, mi tartozik ide. Például azt, hogy abból, hogy a Debian gépeim vannak, telepítsd föl a legfrissebb verziát a Web Packages változóban eltárult csomagnémnek, ami default Apache 2, de az egyik hostom az Light HTTPD. És a következő task lépés az, hogy bizonyosodjunk meg róla, hogy az a gépen, az adott gépen, ez az adott service, a web service váltóban eltávolt service, az egyrészt enabled állapotban van, másrészt valóban az átadó service az fut, started állapotú. Vegyük észre, hogy teljesen független, hogy most az a adott rendszerünk az az apt az világos, az Debian specifikus, de az nem kell, hogy ott legyen. Ha az nem lenne ott, akkor teljesen független, hogy Red Hat, SUSE, Debian, Arc, bármely Linux, az nem érdekes. Nem érdekes, hogy milyen init rendszerünk van, System 5 init, System D, vagy bármely másik, lényegtelen. Az Ansible számunkra felderíti a rendszer, és a megfelelő módon a service bekapcsolja, és a megfelelő módon meg fog róla bizonyosodni, hogy a service az ténylegesen fut. Abstraháltuk a konfigurációját adott szerviznek, és eltároltuk úgy, hogy az később bármikor reprodukálható, és bármikor újra telepíthető a gép az adott konfigurációval. Nyilván nincs még benne a config file, nincs még benne maga az adatrész, adatbázis, de ezt mind szépen mellé később föltehető és mellé fűzhető. Itt mutattam egy szintaxisát a YAM-nak, van egy alternatív, kétfajta szintaxis lehet használni. A YAM-ban általában két dolgunk van, listáink vannak, vagy dictionary-ink. A listát lehet a szokásos dash-sel, felsorolással végrehajtani, vagy leírni, vagy pedig szögletes zárójel a lista elemét megadni. A dictionary lehet a szokásos, hogy felsorolom, kettős ponttal elválasztva a dictionary-nek a elemnevét és az értékét, vagy pedig kapcsolzárójel megadva őket, szintén felsorolhatom őket. Bármelyik szintaxis használható, így és úgy is keverhető, nincsen megadva, hogy melyik a preferált és melyik a egy igaz út, bármelyiket lehet használni. Hogy a site-jelmeben a hostokat hogy adjuk meg, hogy egyesével megadva a hostokat, kettős ponttal felsorolva többet, vagy csoportokat ugyanígy összefűzve, vagy csoportokat és akkor kizárva abból részcsoportokat, vagy hostokat IP cím mintákkal, vagy hostname mintákkal, ez teljesen ránk van bízva. Nyilván magunk számára ki kell találni azt a megfelelő eljárásrendet, amely a legkényelmesebben és legjobb módon érjük el az általunk megcélzott hostokat. Legkényelmesebben tudjuk őket majd konfigurálni. Hogyha nem jó a nevük, akkor hozzunk létre csoportokat. Ha jó a nevük, akkor nyilván direktben nevekkel tudunk mintákkal hivatkozni, amelyik a számunkra legkényelmesebb és legideálisabb. Playbook userek. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindig tudjuk, hogy melyik userről van szó, és melyiket fogjuk használni. Hiszen van egy user, a remote user, akiként belépünk a távoli gépbe, és van egy másik, a become user, amivé fogunk válni a távoli gépen, hogy adott parancsot végrehajtsuk. Ami tipikusan a root, de nem mindig az. Például, hogyha mondjuk egy Postgres-ben egy Postgres user szeretnénk eltávolítani, akkor a Postgres user-ré kell válnunk, és igen, a become-mal meg kell mondjuk, hogy igen, true-val, megmondjuk, hogy igen, mi a távoli gépen ennél az adott tásznál, a Postgres aláhúzás user tásznál szeretnénk a Postgres user-ré válni, mert akkor tudjuk ezt a parancsot teljesen végrehajtani, és ez a parancs annyit fog tenni, hogy a test user-t szeretnénk eltávolítani, hogy ne legyen a test user definiálva, mert nem akarjuk, hogy az létezzék ebben az adott Postgres telepítésben. Itt már volt egy task példa, és korábban más task példák is voltak. A lényege mindig egy pastebootnak a task. Az a feladat sor, amelyet adott hostokon, az adott sorrendben egymás után végre kívánunk hajtani. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a taskok olyanok, melyeket akárhányszor végrehajtva ugyanazt kell eredményezniük. Tehát nem lehet az, hogy egy taskot még egyszer végrehajtva, egy új fáj, még egy fáj jön végre, még egy process hajtódjék végre. Az Ansible nem így épül fel, nem ez a filozófiája. Minden tásznak olyannak kell lenni, hogy az csak és kizárólag a hatását, akárhányszor végrehajtom, ugyanazt és egyszer kell végrehajtania. Ahogy említette, minden task kezdődjük egy NIM opcióval. Ez egy teljesen szabadon választott string. Magyarul, angolul, UTF-8-al ékelethelyesen ki lehet írni, hogy mit szeretnénk végrehajtani, mit fog ez a task majd csinálni, mi a hatása, mi a célja. Magában a taskban általában típusan lehet kulcsértékpárokat megadni, amit vagy úgy adunk meg, hogy ki egyenlő value, vagy pedig, tehát például itt ezen a szlájdon ki egyenlő value adta meg a service-nél, hogy a service-nek a egyik kulcsa a name, az értéke a service-nek a neve, a másik kulcsa az enabled változó, aminek az értéke azt mondtam, hogy yes, vagy egy harmadik változó, a state-en azt mondtam, hogy az érték legyen started, megadhatom ebben a formátumban, de megadhatnám úgy is, hogy mint ahogy itt, a db után mondhatnám azt, hogy db egyenlő test, name egyenlő test, priv egyenlő all, hanem helyette fel tudom sorolni dictionary formátumban, mind a kettő támogatott. Jó. Van néhány különleges task, amire nem túl gyakran van szükségünk, de jobb, ha tudunk róla, mert azért fontosak. Van egy environment task, ami csak arra szolgál, hogy a távoli gépen megfelelő selkületi változókat be tudjunk állítani, hogyha arra van szükségünk. Van egy pre-task nevű speciális task csoport, ami értelemszerűen azt hajtja végre, azt követődik, hogy ő minden egyes normál task előtt végrehajtandó task. Például azt szeretnénk, hogy ha később csomagot telepítünk, akkor 3600 másodpercenként, hogyha erre végrehajtjunk egy ilyen playbookot, akkor bizonyosodjunk meg arról, hogy az apt-cache-ünk az frissült, azt egy pre-task-kal legeslegelején végre tudjuk hajtani, hogy igen, később minden egyes apt-telepítés a legfrissebb cache állapotot vegye figyelembe, és ez egy ilyen pre-task remekül használható. És értelemszerűen van egy a taskok után végre, hogy post-task is, ami a legvégén hajtódik végre, ami lehet akár egy szép üzenet, vagy bármi más, amit szeretnénk a legvégén, egészen biztosan a legvégén végrehajtani a task-tor végén. Szinte minden feladatra vannak előre elkészített cél-task modulok, amiket használunk. Ugyanakkor nyilvánban van általános command és shell modul, amivel command line-t érjük el a távoli gépen. A commandnál nyilván egy adott command parancsot tudunk végrehajtani, a shell-nél egy konkrét teljes shell jön föl, benne értelemszerűen shell szintaxissal tudunk hivatkozni parancsokra, akár egy hosszabb shell parancsort végre tudunk hajtani. Ezeket értelemszerűen csak akkor használják, amikor tényleg erre van szükségünk, és nem tudjuk más módon megoldani, de akkor értelemszerűen nyugodtan éljünk vele. Nagyon fontos tudnunk, hogy az Ansible figyelembe veszi mindkét esetben, a commandnál és a shell-nél is a visszatérési értéket. Hogy az most nulla, vagyis sikeres volt a parancsunk, vagy attól eltérő. És hogyha nem mondjuk meg neki, akkor egy nullától eltérő hibakód esetén a parancs végrehajtás, az Ansible task végrehajtás itt meg fog szakadni. Tehát ha tudjuk azt, hogy a visszatérési érték az nem a sikeres, akkor az ignore errors parancsa meg tudjuk mondani, hogy igen, ennél a parancsnál ne vedd figyelembe azt, hogy a hibakód az nem a hibakód az egy hibakód, de mi úgy tekintjük, hogy ez nem hiba, hanem tessék folytatni a taskok végrehajtását a következő lépésekkel. Azért egy konfiguráció kezelése az kicsit bonyolultabb annál, mint hogy fájlokat fölmásolunk, vagy adott adatbázisban eltárolunk adott értékeket. Általában, hogyha valamit végrehajtunk egy távoli gépen, akkor azt valamiképpen érvényre is kell juttatni. Például egy processzt, meg megmondani, hogy most megváltozott a konfigurációt, légy szíves, töltsd azt újra, vagy más hasonló módon értesítenünk kell a rendszert magát arról, hogy rajtaváltások történnek. Ezt az Ansible-n belül a handlerekkel, úgymond notify triggereken keresztül tudjuk végrehajtani. Ezek a handlerek, ezekre több trigger is érkezhet. Tehát ha például van egy Apache-unk, és az Apache-nak van 52 darab config file-ra, és az 52-ből 22 megváltozik, és mind a 22 triggerelni az Apache load-ot, akkor nem 22-szer fog az Apache load-olódni a végén, hanem csak egyszer. Minden handler csak egyszer fut le, akárhány trigger is érte őt. És nyilván csak akkor jön létre trigger, hogyha változás történt. Hogyha lefuttatom a playbookomat, és semmelyik config file nem változott, akkor abból semmilyen trigger nem fog létrejönni. A triggerekhez tartozó handlereket, azokat nyilván config file-ben definiáljuk Ansible számára. Hogyha több trigger különböző handlereket élesített, akkor ezek végrehajtási sorrendje az, amiképpen őket a config file-ban definiáltam. És hogy az elején mutattam, ezek a handlerek, ezek a legeslegvégén, a tasztok legvégén futnak le, de ha szükségünk van arra, akkor ki tudjuk kényszeríteni, hogy adott pontnál ezek a triggerek azok végrehajtódjanak. Hogy néznek ezek a handlerek? Legyen egy taskunk, nézzük először a szlájdnak az alját, van egy task, ami azt mondja, hogy generálj egy templétből egy, tegyük fel egy Apache config file-t, vagy egy memcached config file-t, és ha ez megváltozott, akkor légy szépen notify mechanizmuson keresztül a restart memcached és reload Apache nevű handlereket értesítsd arról, hogy dolguk van. Fönt vannak a slide tetején a handlerek definíciói. Vegyük észre, hogy maga a név az maga az, amivel leírjuk azt, hogy mi történjék. Tehát az a string, hogy restart memcached, az angolul van, de írhatnám magyarul, hogy indítsd újra a memcached, és a név az lenne, hogy indítsd újra a memcached. És utána adom meg a service-t, hogy a memcached service-nek az állapota legyen az, hogy restarted. Vagy a Apache esetében az, hogy reloaded. A restarted nyilván azt jelenti, hogy a service maga lehet állítva és újra lett indítva, mert ő nem képes egy reload operációra, egy műveletre, míg amelyik támogatja a reloadot, nyilván elegendő azt végrehajtatnunk ahhoz, hogy a konfigurációs változásokat észrevegye. Mondhatjuk azt, hogy hát ez kényelmetlen, miért kell kettő notify, lehet egy is, hogyha listen handler definiálunk, meg tudok mondani mind a kettő handlernek, a memcached-re és a Apache-ra vonatkozó is a listen utasítással, hogy ő hallgasson a Restart Web Services nevű notification üzenetre, és akkor elegendő egyetlen egy notify sor alul a váltásokkor, hogy légy szíves minden web service-zel definiált szolgáltatást indíts újra, hogy mely módon, azt nem megadtam fönt a handlereknek, hogy restarttal vagy illóttal. Lehet így is, lehet úgy is. Nyilván a listen handlereknek akkor értelme, hogyha sok ilyen módosítás sok különböző szervizre van hatással, és őket egységesen szeretnénk kezelni adott sorrendben. A leges-leges leggyakrabban használt playbook utasítás az a copy. Nyilván a leges-legegyszerűbb, egy file-t másolok át a target hostra. Az, hogy a file-t az Ansible alatt hogyan tárolom el, milyen könyvtár struktúrában, a különböző hostokra vonatkozó ugyanolyan nevű config fájlokat hogyan különböztetne meg egymástól, az Ansible nem mond semmit, senkit nem kényszerít semmire. Van, aki flat file struktúrát használ, én itt a példában azt használtam, az SRC az egy sima apache.conf az adott könyvtár hiaibában, hogy hol az majd később kiderül. Én nem ezt szeretem, én azt szeretem, hogyha az adott szerep alatt a teljes könyvtár hiari megvan, tehát például nálam az úgy néz ki az SRC, hogy ltc.apas2.apas2.conf, mert szeretem látni az Ansible szintjén is a megfelelő könyvtár struktúrát, bármilyen mi is az. Tehát megvan, van SRC, ami a menedzsert hoston írja le, hogy hol van a config file, van egy destination, ami a célgépen mondja meg azt, hogy hova tedd az adott config file, és nyilván, hogyha szükség van rá, akkor például töltsd az apacsot, hogyha a config file a target hoston változást eredményezett. Az Ansible, az ugye eddig volt szó a host file-ről és a site.yml-ről, az Ansible-nek van egy saját config file-ja, ami az általános beállításokat tartalmazza, még egy init file formátumban. Például meg tudjuk mondani ebben azt, hogy mi legyen a default remote user, ha belépünk egy távoli gépre, mondjuk legyen Debian, vagy legyen admin, ebből milyen módszerrel tudjuk átmenni routtén, mondjuk legyen sudo, kérjen-e passwordot, askpassword ne kérjen, ha van privát kulcsom, az hol van, ha sudo-t használja, akkor használja az SSH connection pipeline-ot, vagy sem, és hasonló kérdések. Ezeket mindegy Ansible config file-ban, CLV-ben szépen egyszer, egyetlen egyszer be tudom állítani a rendszerem számára. A remote user, become method, become user változókat, csoport vagy host specifikuson később, bármikor fel tudom teljesen bírálni. Ezek itt a defaultok, az általános defaultok. Az Ansible-nak van néhány nagyon fontos shell változója a management hoston, amiket tudnunk kell. Nyilván van egy Python path változó, ami megmondja, hogy hol vannak a Python library az Ansible-nek, egyáltalán a Python-nak. Hol legyenek mondjuk hát nem binárisai, scriptjei a Ansible-nek tudunk használni, és az Ansible ajánlás konfigura, hogy hol van az Ansible CFG, amit neki használnia kell. Ennyi. Ez a három változó, környezeti változó elegendő az Ansible nem default helyen való tárolás esetén annak a használatához. Ha van Ansible telepítésünk, bármikor tudunk ad-hoc parancsokat végrehajtani távoli gépen, mondjuk a host file megadjuk a minuszi paraméter az Ansible parancsnak, légy szíves a mail csoportban mondjuk az összes gépet rebootold, vagy a copy modulon segítségével egy adott forrás, vagy adott destination-ben másolját mindegyik gépre egy file, vagy ezen gépeknél légy szíves apptal telepíts fel plusz csomagot, és akkor adhok módon egy adott csoportján, egy adott gépen tetszőleges parancsot távolról ki tudok adni, végre tudok hajtani. Na de hogyan tudok playbookot eljátszani, arról még nem volt szó. Hát erre az Ansible playbook parancs szolgál, ahol meg tudok adni egy host file-t, hogyha nem a defaultot használom, és több különböző parancsot. Például a syntax check-kel tudom ellenőrizni a site.yml-nek a szintaxisát, list task-kal ki tudom listálni, hogy milyen task-aim vannak a site.yml-ben, check-kel tudom ellenőrizni, hogy az összes általam definiált gépen a site.yml-ben leírtakhoz képest milyen változások voltak, a check kötője és mellé a diff-fel azt is meg tudom mutatni magam számára, hogy ezek a változások pontosan milyen változások, melyik konfigurációs fáj, miről, mire változott. Ha user hiányzott, mely usert hozna létre. Konkrétan látom azt, hogy mi történne az adott gépeken, vagy az összes gépen, hogyha az én playbookomat lefuttatnám. Az egyik leggyakrabban használt parancs a check diff, vagy specifikus, általában specifikus adott hossz és adott taskra, hogy most akkor mi történne, hogyha lefuttatnám. Jó módosítottam-e ahhoz, ahogy én szeretném. Nem kell lefuttatnom minden gépre, mínusz hála meg tudom adni, hogy mely csoportjár, mely adott hosszra, vagy mely csoportjára szeretném leszűkíteni a playbook lefuttatását. A végén majd szeretnék majd néhány példát mutatni, gyakorlati példát, élő rendszeren, amikor majd látszik, hogy ez hogyan történik. Egy nagyon picikkel szünetet kérek, csak 3 másodperc, már ingyen visszatöltem. Bocsánat, csak átrohantam ebbe a másik épületbe, kimelegettem, és közben itt meg elég hűvös lett, úgyhogy egy pulcsit kellett húznom. Oké. Nyilván lehet úgy építeni Ansible-t, hogy csak egy site HTML-ben felsőjük az összes taskot, és akkor egy hatalmas nagy monstrúzus site HTML fájlunk lesz. Nem ez az ajánlott módszer. Az ajánlott módszer, hogy szerepeket definiálunk, az, hogy milyen szerepeket ránk van bízva, mi azt követtük, hogy adott szövizenként definiáltunk szerepeket, például Apache 2 szerep, Dovkot szerep, SSH szerep, MariaDB szerep, és ezernyi más, nem ezernyi, de több tucat milyen szerep. Erre az Ansible kész struktúrával ad támogatást, tehát a SiteHTML file mellett a roles könyvtár szolgál erre, ahol egy általunk tetszőlegesen definiált role könyvtár alatt ő elvárja, hogy legyen legalább egy task könyvtár, amiben fel tudjuk sorolni az ehhez a szerephez tartozó taskokat. Egy handler könyvtár, amiben fel tudjuk sorolni a taskhoz tartozó handlereket. Egy files könyvtár, amiben a config fájlok vannak. Egy templates könyvtár, amiben a templétjeink, hogyha Jinjavát akarunk nem statikus fájlokat, de dinamikus generált fájlokat kell használni. Opciálisan lehet vars könyvtár, ahol változókat definiálhatunk a task számára, defaults, ahol default paramétereket tudunk beállítani, vagy meta, ahol különböző dependenciákat tudunk megadni. A könyvtárak, az alkönyvtárak, alalkönyvtárak többsége az opcionális. Nálunk a gyakorlat az, hogy a templates könyvtár, az simán egy symlink a files könyvtárra, jobb szeretjük egybelátni a templéteket és a statikus könyvfügg fájlokat, de ez abszolút egyéni ízlés és egyéni elgondolásnak a kérdése. Hogyan fogja egy ilyen role alatt a taskokat végrehajtani az Ansible? Hogy mondjam, az egész teljesen magától értetően logikus. Nyilván minden pretask végrehajtódik, minden ebből követően minden triggerelt handler, ami eddig volt a pretaskok alatt. Ha van függőségi szerep, ott minden végrehajtódik. Magában ebben a szerepben van minden task, ezáltal triggerelt minden handler. Ha volt még posztaskunk, azok, és azoknak minden triggerelt handlere. Tehát világosan, egyértelműen látszik, hogy mi, mikor történik. Amit itt leírtam a szlájdon, ennek a 1, 2, 3, 4, 5 ezek közül általában nincs rá szükség. Tipikusan csak egy taskok vannak, és a taskok handlerei. Az összes többi opcionális akkor, hogyha mi egy bonyolult szerepet, egy bonyolult struktúrát építünk föl. Az elején az ember kicsiben indul, és aztán később építi, bővíti, és majd később ezekre szüksége lesz, és akkor azzal kiegészíti. A metakönyvtárról volt egy picit szó, itt a függőségeket tudunk beállítani. Például mondjuk legyen egy PHP szerepem, aminek nincs értelme Apache 2, és mondjuk memcached szerepek nélkülük. Fel tudom sorolni, hogy igen, ez a PHP szerep, hogyha bármely hostra ezt megadtam, nem kell a hostnál külön még felsorolnom a Apache 2-t és a memcached, mert a PHP szerep önmagával már ezeket együtt húzza. YAM szintaxis, tehát úgy kell kezdődni a mély email-nek a rossz PHP metakönyvtár alatt, hogy 3-es, dependenci és 2-es pont, és felsőjük szépen azokat a dependenciákat, azokat a szerepeket, amikre szükségünk van. Nem lenne szükség a kapcsolzájáról 2-es pont szerepnévre. Ez azért jó, hogyha később a szerepeket paraméterezni szeretnénk, akkor így megtehetjük. Arra is van mód, hogy szerepeket paraméterezetten hívjunk meg, ha úgy tetszik. Nagyon-nagyon arra megy ki az Ansible, hogy lehet, hogy ne nagyon kelljen újat kitalálnunk. Tudjunk támaszkodni már megírt playbookokra, szerepekre, taskokra, amikre tudunk hivatkozni statikusan az import parancsokkal, import place, import role, import task, vagy dinamikusan include-dal, include role, include task, include vars, hogyha változókat inkludálunk módon. Hogy néz ez ki? A statikus mit jelent? A statikus azt jelenti, hogy az Ansible a parsing idő alatt dolgozza fel a statikusan importált playbookot, role-okat vagy taskokat. ebből következően az összes opció benne az összes gyerek tázban elérhető, viszont nem használható dinamikus loopokban. Az include azt jelenti, hogy az Ansible bizony runtime-kor dolgozza fel, amikor fut futás közben, vagyis mondjuk egy ciklusban használhatók, de mondjuk a ez miatt mielőbb nem parsing idő alatt fut le, ezért a parsing idő alatt elérhető opciók vagy lehetőségek nem játszanak szerepet ekkor, tehát a parsingkor használható list text vagy list task, azok nem fognak belemenni az include-olt taskokba és rólokba például. Vannak előnyök és hátrányok, mindig el kell döntenünk, hogy melyik számunkra a fontosabb. Ahogy említettem, a szerepekre való hivatkozáskor változókat tudunk megadni, fel tudjuk paraméterni az adott szerepet. Tehát például mondjuk a webbacknél beimportáljuk az Apache 2 role-t, és akkor megmondjuk, hogy az Apache 2 role egy általánosan definiált role, kezeli a HTTP és HTTPS verziót, és mondjuk a webszervid most már default úgyis HTTPS-el megy, igen, legyen HTTPS, az true, hogyha az Apache 2 role a HTTPS változójában a true vagy false bool értékekre fog majd később hivatkozni. De itt akármennyi további változó lehet, attól függően, hogy milyen bonyolult, milyen komplex Apache 2 szereppel dolgozom. Nyilván lehet olyan, hogy van egy adott szerepem, és ezt feltételesen szeretném betölteni. Mondjuk van egy általános Apache 2 taskom, nem egy disztribúciót használok Debian-es Red Hat-et, és mondjuk szeretném ebben a Apache 2 taskban betölteni a Debian vagy Red Hat specifikus részeket, és akkor meg tudom mondani, hogy az import taskkal, hogy légy szíves, tölt be a Debian IML-t akkor, when parancsal, amikor az Ansible felderítése által kidalált, megtalált OS platform név kisbetűkre konvertálva, ott a pipeline, vagy használom a lower function-t, a Debian. Míg hogyha az Red Hat, akkor légy szíves, tölt be a Red Hat IML-t. Ez így 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab sor, ezt lehet lecsökkenteni 4 sorra, hogyha bevetünk egy saját új változót, használjuk a setfact nevű Ansible belső parancsot, létrehozunk egy OS name belső változót, ami eltárolja a platform nevet kisbetűkre konvertálva, ez már egy szép változó feldolgozás függvény hívással, és akkor azt mondjuk, hogy légy szíves, importáld be azt a taskot, aminek majd runtime ki fogod értékelni ezt az OS name változó értékét, és attól függően, hogy micsoda Debian vagy Red Hat, lesz egy file név Debian IML vagy Red Hat IML, légy szíves, importáld be ezt. Látszik, hogy importot használtam, mert ez runtime kiértékelés, ez nem statikus. Oké, változók. Változókra már hivatkoztam, és többször mutattam, hogy néznek ezek a változók. Tipikusan skalár, lista és dictionary. Itt most mutatok egy users nevű lista változót, aminek az listában az elemek mindegyik egy-egy dictionary, meg dictionary mindegyiknek van egy name és egy shell kulcsértéke, hogy tudok hivatkozni a mondjuk a kis p értékre. A Jinja 2 nyelv ad erre nekem útmutatást, kétféle módon tudok hivatkozni. Users változóban az első lista érték az szögletezárójel 0, és azon belül az első dictionary, vagy az a name nevű dictionary érték, az szintén kapcsolat zárulók között, nem szögletes zárulók között a name. Hogyha nem kívánok ilyen szögletes zárulókkal bonyolódni, és a változó neveim egyszerű ASCII változók, tehát nincs benne mondjuk space, akkor sima pont name-mel is tudok lejük hivatkozni a változó kiértékeléseim során. Változót hol tudok megadni? Nagyon-nagyon sok helyen, és ezek értelemszerűen egymást felülbírálják. Tehát meg tudok adni command line-ban, akkor az elsődleges. Meg tudom adni az inventory-ban, a host file-ban, akkor az a következő prioritási szintű. Meg tudom adni magában a playbook-ban, a site IML-ben, akkor az a következő szint, vagy meg tudom adni a role-ban, role-on belül var file-ban, és így tovább. Tehát van egy jól definiált precedencia, ami elég intuitív ahhoz, hogy nem kell különösképpen gondolkodnom azon, hogy most melyik változó, megadás, ugyanazt a változó nevet mikor, hol bírálja felül. Ez elég jól és elég egyszerűen követhető. Tehát nem, ha pedig van belőle bonyolult probléma, akkor az elég könnyen debugolható, hogy melyik változó éppen mikor kapta az értékét. Igen, de milyen változóim vannak? Tehát azon felül, hogy én tudok változókat definiálni, az Ansible kilép egy fixed része, amikor a legeslegelső lépése az, amikor a távoli gépre bejutok, hogy arról adatokat gyűjt. Ez az Ansible magától rögtön adja. Begyűjti a host nevét, begyűjti az IP címét, pontosabban IP címeit, IPv4-es, IPv6-os címeit, begyűjti, hogy milyen OS verzió, milyen disztribúció név, milyen verzió, ha virtualizált, akkor milyen virtualizáció, milyen partíciói vannak, milyen interfészei vannak, mekkora memóriája van, és nagyon-nagyon-nagyon sok változót, paramétert, amelyekre tudok hivatkozni a playbookomban, hogyha arra szükségem van. Ezek az adatok másik hosszában is elérhetők, erre van egy adott szaktív szerkezet, van egy host vars nevű változó, amin belül meg tudom adni az adott gépnek a host nevét, és mondjuk, hogyha a default IPv4-es címére vagyok kíváncsi, akkor a, mondjuk a host vars web 0 Ansible default IPv4 adress adja meg az ő default elsődleges primary IPv4-es IP címét, amire egy másik hostban tudok erre hivatkozni. Hogyha mondjuk ott egy tűzfa bejegyzésre van szükség, hogy ez a gép érje el a másikat. Magyarán akár mondjuk tűzfalat is tudok dinamikusan, Ansible segítségével, szabályokkal konfigurálni. Melyik gép, melyik számára engedélyezem például hozzáférést. Hogyha nem elegendő az, amit az Ansible nyújt, mint tények, fektek el a gépről, akkor ezt nagyon-nagyon könnyen tudunk bővíteni. Ez csupán annyi kell, hogy létrehozunk a target gépre egy NTC Ansible Fax.d könyvtárt, ahol a .fact nevű parancsok végrehajtódnak, és azokból az Ansible adatokat begyűjti. Az, hogy ez a parancs, ez milyen nyelven írodott, hogy Pythonban, Perlben, C-ben, és abból folytott bináris, teljesen mindegy, lényegtelen, egyetlen egy fontos dolog, hogy ebből egy JSON output formátumban kell generálni az outputot, az eredményt. Egy teljesen egyszerű, primitív per példát mutatok, hogy van egy DRBD konfigurációnk, és szeretnénk látni azt, hogy melyik a primary és melyik a secondary, akkor ezzel a teljesen primitív, egyszerű, nyilván ezer másféleképpen megírható kis drbd.fact parancsal létre tudunk hozni egy olyan állapotot az Ansible számára, ahol a hostvart, hostname és a speciális Ansible aláhozás lokál alatt az ETC Ansible Fax D könyvtárban a .fact előtti névvel megadott változó, alváltozó alatt a JSON-ben megadott struktúrát fogom látni. Itt ennek a struktúrának egy eleme van, csak a primary, aminek egy vagy nulla az értéke, de itt egy tetszőlegesen komplex, bonyolult listákat, dictionary-ket tetszőleges mélységig tartalmazó struktúra lehet. És az Ansible ezt meg fogja kapni. Azon is látszik, hogy az egész rendszer arra készült fel, hogy tetszőleges számú, különböző ilyen .fact nevű programok lehetnek, amik különböző részeit derítik fel a gépnek, és erről információkat adnak az Ansible számára, amit aztán később a playbookban remekül tudunk használni. Mondjuk ez egy primary DRDD host, akkor számára adott parancsok hajtódnak végre. Hogyha ő secondary, akkor számára nem, mert ő most éppen nem játszik szerepet. Runtime. Éppen amelyik host dolgozik, azon fognak a megfelelő parancsok végrehajtódni. Hogyan tudjuk a lokál fekteket magával Ansible-vel kezelni? Természetesen van rá nagyszerű módszer. A task rész alatt megadjuk, hogy légy szíves másold át a távoli gépre, a lokálisan az ETC, tehát a management gépen az ETC Ansible, tehát pontosan a files, ETC Ansible Fax D könyvtárban távolról drbd.fact fájt a távoli gépre, mivel az bititems alatt egy relatív pászt adtam meg, a destination alatt egy abszolút kell megadni, hogy perszerepel, a bititems az egy lista felsorás, egy ciklus, ahol a listának a elemére a item belső változóra hivatkozom. Tehát légy szíves erre a fájlra, mivel több is lehetne, ezeket másold át. Ha bármelyik változott, akkor légy szíves értesítsd a core local fx nevű handlert, ami semmi más nem mint csinál, mint meghívja a setup nevű parancsot, ami pont azt hajtja végre, hogy végrehajtja a lokál effektek begyűjtését Ansible-on keresztül. És a következő task, emlékezzünk vissza, a taskok egymás után hajtódnak végre, hogyha ez a drbd.fact file megváltozott parancs, akkor légy szíves, és van ez miatt triggerelt handler, akkor a meta parancsal, a flash handlers opcióval ki tudom kényszeríteni, hogy légy szíves, annak ér, hogy már egyszer lefutottak a local fact begyűjtések, de a local fact maga a program változás révén megváltozhatott, légy szíves, törzs be újra. Megváltoztattam azt, hogy hogyan kezelem a lokális adatokat, és rögtön a runtime tudok rájuk is hivatkozni, hiszen az Ansible azt értelmesen kezelni is fogja. Nyilván az ezen task után következő többi taskban, hiszen a sorrendiség nagyon fontos, és ebből következően a lokál fekteknek a feltöltése az valahol legelején akár a pre-taskok közé kéne felsorolni. Ugye eddig voltak változók, amit megadtunk config file-ban vagy command line-ban, voltak változók, amiket be tudtunk gyűjteni a fektek részén, vagy az Ansible-le magával, vagy mi magunk tudtuk ezt bővíteni. Vannak még regisztrált változók, amik szinte runtime változók, amik a task modulok eredményét táruljuk el egy változóban, amit aztán később tudunk rájuk hivatkozni későbbi taskokban. Például van egy olyan Ansible parancs, ami semmi más nem hajt végre, mint a stat file állapot lekérdezés parancsot hív meg a távoli gépen. Mondjuk szeretnénk ellenőrizni, hogy a általunk megadott és az extra modules változóban felsorolt extra Apache 2 modulok, azok aktiválva vannak-e, vagy nincsenek aktiválva. Ekkor meg tudjuk hívni ezt a megadott stat parancsot. Egy ciklusra van szükségünk, mert az extra modules változóban valószínűleg több változót, több modul soroltunk fel, mindegyik ezt végre fogja hajtani. A stat fog meg fogja nézni, hogy a ETC Apache 2 mod enabled könyvtár alatt az általunk megadott modulnév.load file létezik-e vagy sem, és az eredményét a mod enabled általunk megadott változónévben eltárolja. És a következő task nem hajt végre semmi más, mint csak a debug változó segítségével ezt a változót kinyomtattatjuk. Megjelentettük a képernyőn, hogy hogy is néz ki, hogy fog kinézni a változó. A legelső, legfontosabb paraméter, hogy van nekünk egy failed értéke, ami megadja false-val vagy true-val, hogy a parancs, a task az sikeresen vagy sikertelenül hajtódott végre. Menjünk vissza. Mod enabled volt a változó név, hiszen a regisztrált változó nagyon sok mindent változtat, itt a mod enabled változó benne van, több változót tudott volna regisztrálni, milyen eredménye volt neki, az eredmény maga egy lista, egyetlen egy modult néztem az SSL-t, SSL-re a stat azt mondta, hogy az exist értéke, hogy létezik ez a file, SSL.load, igen vagy nem. Itt nem létezik az értéke az, hogy false. Látszik, hogy itt már a YAML struktúra eléggé kezd elbonyolódni, van egy dictionary, azon belül még egy dictionary, azon belül egy lista, még egy dictionary, azon belül még egy dictionary, de ez egy fix struktúra, tehát nagyon könnyen lehet rá hivatkozni, például így, ezzel a kis parancs részlettel, ellenőrizzük, hogy be vannak-e töltve az extra modulok, ugye a stattal regisztráljuk azt a modinéből változót, és aztán a command parancsot meghívjuk, nem kéne, van rá egyébként Apache 2 modul parancs is, ami az AM2-nek, AM2-nek felel meg, de itt mond a commandot hívjuk meg. Hivatkozunk a modinéből változónak a result részére, itt a result része, erre hivatkozunk. Ez egy ciklus with items, tehát a ciklusban a results az maga a lista, abban egy-egy RM maga az item, és az itemen belül lévő item az, bocsánat, az itt lévő ez az SSL érték, hogyha annak a statváltozója, és azonban az exit az false, akkor légy szíves az nevében lévő nevet az AN2Nmode parancsal hívd meg, és által aktiváld. Az item, az elismerem, eléggé fura. Ez pusztán azért van, mert az item az a generikus belső ciklus változó név az Ansible-ön belül. És itt két ciklusom van. Van a with items-el egy ciklusom, ez az első item itt kívül, és van a regisztrált változómon belül, a results változómon még egy itemen ez a belső item. Ezért van itt kettő item egymás után. Ezek mind a nevek, a dictionary nevek, és azért vannak egymás után item módra. Kezdünk elbonyolódni, de ezáltal tudunk erős és hatékony Ansible konfigurációt végezni. Ninja 2-ről volt szó, és már mutattam rá több példát is. Ezek a változók felhasználása Ansible Playbookban. Például akár itt is, hiszen a extra modulus is egy változó, amiket tudunk teszteket végezni, define, undefine, tudunk bele meccselni, tudunk search-ölni, tudunk rá teszteket végrehajtani, tudunk rá duval ciklusokat végrehajtani, tudunk venne feltételt végrehajtani, hogyha mondjuk a my változó a definiált, a pipe-jellel definiált, adunk be mindig függvényeket, hogyha a myvy változó a definiált, és a myvy változó értéke a meccsel mondjuk a fó csillagra, akkor csinál valamit. Tehát tetszőlegesen tudunk változókra komplex meccseket definiálni. A változók általában, hiába bármilyen jól találjuk ki, azokkal általában kell tenni valamit, hogy az általunk kívánt értékre tudjunk tesztet végrehajtani. Például, hogyha van egy változó, és annak nincs értéke, tudunk defaultot definiálni, lehet statikus skalár, lista vagy dictionary. Tudunk halmazműveleteket végezni, tudunk mondjuk listaváltozóknak az unióját, metszetét kivégezni, tudjuk sortolni, tudjunk dictionary-t is adott sorrendben végrehajtatni, ha ez nem elegendő, van JSON query támogatás, IP címre tudunk IP-ad filtereket definiálni, adott IP címnek mely értékére vagyunk kíváncsiak. Tudunk három értékű operátort használni, tehát hogyha egy változó értéke az false vagy true, attól függően a ternary-ban vagy az első, vagy a második változót fogjuk visszakapni. File névet meghívhatjuk a base name, vagy dir name függvényeket, vagy regex lehetőség, tehát a változókkal rendkívül sok különböző filtert tudunk ráhúzni, attól függően, hogy mit szeretnénk elérni, és mit akarunk megkapni a változóból. Ahol hangsúlyozom, a változó egy nagyon komplex YAM változó struktúra lehet. A Ansible feladatoknál, taskoknál ugye volt róla szó, hogy azoknak különböző változói lehetnek. Például a Copy-nak eddig csak egyet mutattam, van egy SST és dest változója, ezek kötelezőek mindig, hogy mi a forrás file és mi a destination, ahol ezt fel kell másolnunk. Van egy opciális mód paramétere is, hogy megmondja, hogy milyen módon, milyen jogosultságokkal hoz létre a file-t. A default az egy jól definiált 6-4-4-es módbeállítás. És például itt egy olyan ciklust hajtok végre, ahol megadom, hogy légy szíves másolt föl a .ssh könyvtárom, vagy a root.ssh könyvtár alá ssh key pub és ssh key fájlokat. Az ssh-nál a pub fájlnak a jogosultsága az 6-4-4 default, az teljesen jó, de a kulcsfájlnak kötelezően 6-0-0-nak kellene jogosultságainak, vagyis csak az owner olvashatja és írhatja. Tehát meg tudom adni azt az Ansible-nek, hogy légy szíves, vedd ebből a with items listából az elemeket. Az első listában csak a name van megadva. Arra hivatkozom az SRC-nél is, hogy itt a file név. A destination is, hogy légy szíves pont SSH könyvtárral tedd az item ciklus változóban a name paraméterben eltáltott változót. De nincsen mód értéke az itemnek, az csak a másiknál van. Ha nincs módjáték, akkor légy szíves, omit speciális paraméterrel, hagyd ki az egész copy parancsból a mód változót. Hiszen ha itt nem lenne semmi, a mód változó meg lenne adva, de üres lenne az értéke, akkor az Ansible hibát jelezni, hiszen van egy olyan paraméter, aminek nincs érték megadva. Ez az omit speciális kulcsa, meg tudom adni, hogy ciklust hajtsál végre, egy olyan ciklust, a időnként a copy modul paraméternek a mód paraméterét hagyd ki. Természetesen, hogyha SSH key pubnál megadnám a mód egyenlő 644 explicit, akkor nem lenne szükség, mert akkor a mód mindig ki lenne töltve. Meg lehet tenni így is, meg lehet tenni úgy is. Templating. A templating megint arról szól, hogy Ansible változókat konfigurációs fájlokba fogok bejelentesíteni, és az így létrehozott generált config fájlt fogom majd a távoli gépbe föltenni. A copy az statikus fájlokat másol, és a files könyvtárban keresi ezeket. A template parancsszolgál a templéteknek a generálására, és a templates könyvtárban keres. Ugye említettem, nálunk a kettő az egy, amivel a templates az simán csak szimlink a files-ra. Például mondjuk az ETC Postix-ra szoktuk eltárolni a Postix-nak main CF config fájlját. Hogyha ez template, akkor default 1.j2 kiterjesztéssel kell neki léteznie a template modul számára. És mondjuk a Ansible által felderített Ansible FQDN változóba eltárolt fully qualified domain névvel ki tudjuk tölteni a myhost név kötelező paramétert, és ha van mondjuk egy default mail gateway-ünk, akkor layhost változóba el tudjuk tárolni rögtön a mail gateway-nek a nevét, kettős kapcsolatok közé betéve a megfelelő Ansible változót. Ami szintén megint lehet tetszőlegesen komplex és tetszőlegesen filterekkel átalakított ahhoz, hogyha arra van szükségünk. A feltételekről már volt szó, hogy a vennel tudunk megadni azt, hogy mikor hajtódjon valami létre. Például mondjuk, hogyha a disztribúció Debian, vagy hogyha a virtualization róla az, hogy guest, ahol tudunk használni ugye függvényeket, hogyha nem akarjuk tudni azt, hogy most kisbetűs vagy nagybetűs. A feltétel mire vonatkozik? Mikor értékelődik? Pontosan fogalmazunk, hogy mikor hajtódik végre a feltétel, és mikor értékelődik ki. Hogyha importálva van egy task vagy egy role, akkor az Ansible elkezdi végrehajtani a task-ba vagy a role-ba végrehajtott felsorolt összes taskot, és minden egyes task esetén kiértékeli az általunk az importáláskor megadott feltételt. Tehát nem arról van szó, hogy csak akkor importált be a task per Debian YAML-t, hogyha az OS family az Debian, hanem beimportálja a task per Debian YAML-t, és az abban felsorolt minden egyes task esetén végrehajtja még ezt a feltételt. Hogyha azt szeretnénk, hogy ez az importálás vagy betöltés csak egyszer hajtódjék végre, arra kell az include-ot használnunk, és ekkor az történik, hogy a task per Debian YAML csak akkor hajtódik végre az include miatt, hogyha az OS family az Debian. Tehát ebben különbözik a feltételnél az import és az include. A feltételeket nem csak úgy tudjuk használni, hogy Jinjában, meg task végrehajtásakor, hanem mondjuk fájlok keresésekor. A config management egyik problémája az, hogy hogyan rögzítjük azt, hogy van több különböző gépünk, mondjuk van 52 darab szerverünk, vagy üzletünk, mindegyikre SSH-val lépünk be, de különböző néhány gépnél az SSHD config, ami ugye mindegyik gépnél per ETC, per SSHD aláhúzás config, hogyan tároljuk ezeket az Ansible oldalán, mi az a struktúra, az eljárásmód, hogy az Ansible lehetőleg legjobban autózus révén megtalálja az adott géphez tartozó kívánt config file-t. Erre használhatjuk például a VARS aláhúzás fájlutasítást, ami lehet egy lista, amiben, hogyha listában a lévő elem csak egy valami, akkor azt fogja betölteni, hogyha az több, akkor mindig az első megtalált. Tehát például ebben a parancsnál minden fájlnál betöltjük a command.yml-t, mert az önmagában áll a lista felsorolásban, de a második sorból, hogyha van olyan fájl, hogy mondjuk debian.yml, akkor azt betöltjük, ha nincs ilyen, akkor az us aláhúzás default.yml töltjük be. Ha van redhat.yml, azt betöltjük, és akkor nem megyünk tovább az us default.yml-re, mert volt specifikus redhat.yml fájl, amit felsoroltunk. Tehát szépen tudjuk finomítani azt, hogy milyen finomsággal, melyik ponton, hol, melyik rendszer számára, milyen beállításokat, például változókat definiálunk, vagy paramétereket. Ugyanezt meg tudjuk tenni, ugye ez a változó fájlokra vonatkozó beállítás, ugyanezt meg tudjuk tenni copy-nál is, a with first found ciklussal, ahol fel tudjuk sorolni a fájlokat, hogy mely fájlokon menjen végig egy loopban, és ott az első megtalált config file-t fogja használni. Tehát itt ellen esetben, hogyha van olyan fájlunk, hogy SSHD aláhúzás config és az Ansible hostnév ezen hosthoz tartozik, akkor azt fogja venni, beteszi ide az itembe, az SRC-be, és a destinationben ez a fájlnév már úgy fog szerepelni, hogy LTC SSH, SSHD aláhúzás config. Hogyha nem volt adott hostnévhez tartozó SSH aláhúzás config.fájlnév, akkor fogja venni a defaultot, és a default leszakítása után, vagy azzal fogja felmásolni a megfelelő helyre. Vagyis megvan az a struktúrám, az a rendszerem, hogy a szerver specifikus konfigurációs fájlokat el tudjuk tárolni egy adott könyvtár struktúrában, akárhány adott távoli gép számára. Ez a módszer arra van kiegyezve, hogy a config fájlok követik a távoli szerveren lévő config file path struktúrát, és a végén a config file mélyén a config file nevében jelezzük azt, hogy melyik hostra vonatkozik. Lehetne egy olyan struktúra, hogy legelején egy path név van, ami alatt megvan a fix LTC SSHD aláhúzás config file, és a path név legelején lévő path elem adja meg, hogy melyik hostra vonatkozik. Lehet így is, lehet úgy is, ez tisztán döntés kérdése, hogy kinek melyik szimpatikusabb. Ciklusról már többször volt szó. Nézzük végig, milyen ciklusok lehetőségünk vannak. Volt szó a when-ről, ugye minden interációnál kiértékelődik egy adott loopban. Volt szó a with items-ről, amelyik egy standard loop, és a listelem mindegyik elemére végrehajtódik. És a listelem, ahogy mutattam, bármi lehet, tetszeges, mélységű, gyöngy struktúra. Vid nested, de lehet nested listákban rögtön direktben loopot végrehajtani. Vid dictel lehet dictionary-ben loopot végrehajtani. Mutattam a vid first found-ot, ami fájlokban, file felsorolásban tud loopot végrehajtani. De van vid file glob, ami file mintával generált listán tud végigmenni, vagy with lines-szal adott fájlban lévő sorokon, mint ciklusokon tudunk végigmenni. Sok-sok különböző loop lehetőség van, mivel élén tudunk ahhoz, hogy az adott szervert a megfelelő konfigurációt tudjuk hozni. A hibakezelésről picikét volt róla szó. Az Ansible default úgy működik, ha bármely tasknál hibát talál, hibára jut a parancs végrehajtás, akkor ott meg fog szakadni a parancs végrehajtás. Mutattam, hogy az ignore errors yes-szel az ilyen parancs megszakítás kikapcsolható. De ennél tovább tudunk finomítani, akár azt is meg tudjuk mondani a failed when-nel, hogy mit tekintsünk hibának. Mondjuk, hogyha a érték az egytől eltérő, ahogy itt megadtam, nyilván úgyis megadhattam, csak ilyen bonyolultan, hogyha az RC változó érték az vagy nulla, vagy nagyobb egyenlő, mint kettő, akkor én az hiba, nyilván megadhatom úgyis, hogyha a result RC egyenlő egy, akkor legyen hiba, így is úgy is mondható. Csak mutatni akartam, hogy különböző feltételeket is fel tudunk sorolni. Azt is meg tudjuk mondani, hogy az adott változást azt változásként kezeljük-e? Tehát magyarán, hogyha az Ansible változást talált, abból legyen mondjuk egy trigger vagy sem. Ezt a change when-nel tudjuk megoldani, hogy akkor legyen a triggerelés belőle vagy sem. Ez akkor lehet fontos, amikor például tesztüzemmódokat, ilyen dry run-okat futtatunk, és mondjuk van egy triggerünk, ami egy adott fájra akar hivatkozni, amit majd létrehoznánk a távoli gépen, de ha az nem létezik, akkor az egész hibára fog futni, hogyha csak egy dry run futtattunk, és később arra a fájra mondjuk egy testtel hivatkozunk. Hogyha az nincs, akkor az később nem létezik, hiszen vittük még fel. Ezt egy change when-nel később tudjuk kezelni. Mutatok egy másik példát a change when-nek az ignorálására. Mondjuk ez egy öreg régi rendszer, init scriptek vannak és nem systemd, és ráadásul annyira bonyolult rendszer, hogy saját init scriptünk van, és nem pedig egy csomag által föltelepített, és szeretnénk megbizonyítani róla, hogy ezen a rendszeren a mi init scriptünk azt vajon aktiváltuk-e vagy sem. Tehát az első task-kal megnézzük a shell parancs segítségével, ls-sel, hogy az etc/rc összes D alatt a MyService fájlok léteznek-e vagy sem, és ennek az eredményét az LS aláhúzás RC aláhúzás MyService változóban eltároljuk. Szeretnénk, először is akarjuk, hogy a hibákat ignorálja, hiszen a shell parancs hibára fog futni, hogyha egyetlen ilyen fáj sincsen még. Ezért azt mondjuk, hogy a hibákat ignoráljuk. Továbbá, hogyha ez megváltozik, bármi is változik, true vagy false az eredménye, minket egyik sem érdekel, mert ez a tásznak egyetlen egy célja, hogy az LSRC MyService változókat regisztráljuk. Ezért a change when-t is false-ra állítjuk, hiszen nem érdekes az, hogy most ez végrehajtódik, sikeresen vagy nem, itt nem ez a cél. A változó az az egy cél. És hogyha ez a LSRC MyService változó a simán egyszerűen csak fél, nem találta shell-ben az LS parancs egyetlen egy ilyen fájt sem, akkor légy szíves, hajt végre a parancsot, vagyis hívd meg az update kötőjel LCD parancsot, és regisztráld a service-ünket, hogy az a következő reboot után rendben elinduljon a géppel, gépindításával. Kellett az ignored errors, kellett a change when, kellett változóregisztrálás, kellett command meghívás, kellett shell meghívás, több olyan kellett, amit korábban azt mondtam, hogy nem annyira szükséges, de itt erre szükség volt, mert speciálisról volt szó. Ansible Vault. Igen, jelszavak. A távoli gépen időnként jelszavakat kell eltárolnunk, és nagyon nem mindegy, hogy ezeket a jelszavakat az Ansible oldalán hogyan fogjuk eltárolni. Két nagy ág szokott lenni, hogy hogyan kezeljük ezt. Ugye az elején kezdtem, hogy az Ansible konfigurációt elmentjük Gitben. Lehetne azt tenni, hogy Gitignore segítségével Gitben nem tárolt barfájlokban tároljuk el a jelszavainkat, mint változókban. Azért fontos, hogy a Gitben legyen elmentve, mert a Git-tel az egész Git repo különböző helyre elvihető, másolható, és a jelszavak annyira fontosak, hogy nem kívánjuk őket, hogy bárhol bárki másodt azt megláthassa. Hiszen akár a fejlesztő elviheti a saját laptopján az egész Git repónkat, mert otthon is akar dolgozni rajta, próbálgatni, ne legyenek benne a jelszavak. Ez nyilván azért nem jó és nem elegáns, mert akkor a Ansible-ből vannak olyan fájlok, amik nincsenek benne a Gitben, nincsenek benne az Ansible, vagy és ez miatt mondjuk egy mentéskor külön kell gondoskodni arról, hogy ezek külön mentve legyenek, hogyha nem Giten keresztül történik egy távoli gépre lehúzásuk, tehát itt lehetnek hiba lehetőségek, Sokkal szebb, hogyha jelszavakat az ANSZ magában eltároljuk, titkosított formában. Erre szolgál a vault, a páncélszekrény, amiben bármit tudunk titkosítani. Tehát konkrétan egy stringet, ami jelszó, lehet struktúrát adat, JAM struktúrát tudjuk titkosítani, tetszőleges fájl, amit később copy-tempéttel át akarunk másolni, ami a távoli gépen már nyilván nem lehet titkosítva, viszont nem titkosítani tárjuk el. Ahhoz, hogy az Ansible Vault-ot tudjuk használni, ahhoz kell a cryptography Python modul, amit például a pipinstallal fel tudunk telepíteni, és ezután már az Ansible Vault parancsal létre tudunk hozni titkosított fájlokat Ansible-n belül, enkriptálni, dekriptálni tudjuk, meg tudjuk nézni, editálni tudjuk. Hogy néz ki egy ilyen Ansible Vault file? Itt a példa ez a wars.yml file, egy sima YML file, három kötőjel van benne, két változó. Ez az Ansible Vault parancsal szépen el tudjuk titkosítani. Adunk hozzá egy Vault idet, ahol egy adott titkos fájban a jelszóra tudunk hivatkozni, amivel a titkosítás majd történni fog, és azt mondjuk, hogy az encrypt argumentumával légy szíves, titkosítsd a wars.yml fájt, hogyha katnézzel megnézzük a tartalmát, az eddigi sima JAM fájból egy olyan fáj lett, ami útkezdődik, hogy $ansible volt, verziószám, milyen titkosítással történt a titkosítás, és maga a érték, a titkosítási érték. Encrypt stringgel csak egy adott stringet is el tudunk titkosítani, amire aztán tudunk hivatkozni Ansible változóban, úgyhogy felkiáltójel volt, pápjel, és maga ez a bizonyos Ansible volt encrypt string parancsal kapott string érték. Hogy tudjuk ezt kezelni legjobban, legkényelmesebben? A legkényelmesebb az, hogyha mondjuk tegyük fel egy GroupWars könyvtárunkban egy csoportnévhez tartozó könyvtár, és benne Wars változók, és mondjuk ezekben a Wars változókban szeretném én, hogy benne legyenek különböző jelszavak. Akkor az a legegyszerűbb, hogyha lefinálunk egy Wars fájlt, mert benne vannak különböző változók, amik nem titkosítottak, és vannak benne olyan változók, amit titkosítottak. Legyen mondjuk egy passvd, egy változó, amire később hivatkozni kívánok az Ansible scriptjeimben. És azt mondjuk, hogy legyen ennek az értéke a volt aláhúzás passvd egy változó, ami viszont a ugyanezen könyvtárban a volt titkosított fájlban található, és ennek az értéke a titkosított fájl maga. Titkosított változó maga. Tehát a voltban tároljuk el magát a dash-dash-dash volt passvd és annak a maga a string, ami lehet csak ilyen simán encrypt stringgel kapott érték, vagy akár az egész encrypttel kapott volt fájl is lehet, mind a kettő jó. Az Ansible föl dolgozni mind a kettőt, autósan be fogja tölteni a WAR fájlt, autósan be fogja tölteni a WAR fájlt, hogyha megfelelő jelszót megadtuk, ezt ki fog titkosítani, ezáltal meg fog kapni a Volt Passvd 1 értékét, ami értékként megadja a Passvd 1-nek, ami aztán be fog kerülni a megfelelő általunk használt JAM értékelésben, és a távoli gépen a jelszót a megfelelő módon tudja használni. Ez egész szépen végbehető. Oké. Tegek. Fogok mutatni egy példát, amikor teget nem fogok használni, és akkor látni fogjuk azt, hogyha egy komplett gépünk van, amit fölvittünk Ansible-be, és akkor végre hagytunk hajtani egyetlen egy változtatást, hogy nem fogjuk tegekkel kezelni az egészet, akkor az, annak a változásnak a végrehajtása, hát bizony, ha minden egyes lépésen végig kell mennünk, ott is az, semmilyen változást tudjuk, hogy nem történik, és ezt végigvárjuk, az sokáig el tud tartani. Hát a tegek arra jók, hogy specifikálni tudjuk később, alszívott bédnök futtatásakor például, hogy a playbooknak csak mely részével foglalkozik ez a playbook futtatás, mert nagyon jól tudjuk, hogy a többinél semmilyen módosítást nem hajtottunk végre. Nagyon fontos, hogy tetszőleges számú tag lehet. Az, hogy a handlereknél kell lennie tagnek vagy sem, régebbi Ansible verzióknál még kellett, a újoknak már nem kell, tehát ez a komment megjegyzés a szlájdon, ez az új Ansible már nem igaz. Tehát például mondjuk legyen egy importolunk az Apache 2-re, és akkor ellátjuk tegekkel, mondjuk ellátjuk Apache 2 teggel is, meg HTTPD teggel is, és akkor később le tudjuk játszani a playbookot úgy, hogy csak az Apache 2 rólt hajtja végre. Ez tényleg nagyon fontos, és nagyon-nagyon hasznos, és az ember is tud vadulni, hogy mennyire mély finomságú tegeket hoz létre. Hogyha nagyon el akarunk vadulni, akkor viszont egy megfelelő jó struktúrát kell kitalálni tegekre, hogy később könnyen ki tudjuk találni, hogy mely részét akarjuk a playbooknak lejátszani. Az Ansible maga kapásból egy szép nagy modul gyűjteménnyel jön, ahol nagyon-nagyon sok mindent eleve implementáltak, és tudunk rá támaszkodni. De ez mellett ott van még az Ansible Galaxy, ami nagyjából olyan mondjuk a Pörnél a cépen. Tehát a világ által létrehozott role gyűjtemény, ahol megosztják egymás az emberek, hogy ők milyen role-t hoztak létre, és azt utána bárki használhatja. Az Ansible-vel magával a telepítésén az Ansible Galaxy parancs, amivel mondjuk kereshetünk mondjuk Slabdira, Open igen. Open LDAP szervernek a kezelésére. És mondjuk, amikor én legutóbb néztem, akkor 20 különböző Ansible Galaxy-ben létező, Slabdire vonatkozó különböző role volt, amiről lehet válogatni, nekünk éppen melyik kell. Ezek letölthetők, tehát használhatók úgy, ahogy vannak, vagy általunk módosítható, csak kicsit kellett a módosítanak, azt megtehetjük. Csak rögtön van egy olyan saját szerepünk, ami mondjuk Open LDAP kezelésére való. És arra használható. Akartam mutatni egy komplex példát. Ez egy élő példa, igazából a része, az még ennél is bonyolultabb az a fájl, ami ennek egy részlete. Nálunk van egy olyan dinamikus inventory, ahol az összes hosta dinamikusan van kezelve, és mondjuk van köztük egy mail gateway, ami nagyon sok különböző doménnek a lézését kezeli, és ott például egy ilyen YAML struktúra generálja a relay bejegyzéseket. Azt látnotok kell, hogy itt a syntax úgy néz, hogy kapcsol zárójel, százalékjel után jönnek a különböző parancsok. Itt van egy ciklus, légy szíves, menj végig a különböző tenantokon. Hogyha a tenant az aktív, tehát present, és nem pedig deleted állapotú, akkor légy szíves, állíts be a relay host paramétert az ő ezen tenantra vonatkozó config file, YAM struktúra részletéből, és mivel egy tenantnak több doménje is lehet, itt van belőle még egy ciklus, az összes doménra légy szíves menj végig egy ciklusban, és a doménekhez állíts be relayként adott megadott relay változóban eltárolt változót, ami ezáltal felsorol az összes tenantnak az összes doménnyire vonatkozó relay beállítást a mail gateway-en. És akkor szépen legenerálja a relay domains file-t a mail gateway-en. Ha ez megváltozott, akkor hozzá fog nyúlni a postfixhez, pontosan a postmap-en szépen létrehozza meg a map file-t, és akkor a mail gateway tud arról, hogyha bármikor változott akár a tenant listánk, akár egy tenantnak a doménje. Elég bonyolult, elég komplex, de nagyon-nagyon stabilan és jól működik. Volt szó modulokról, volt szó Ansible Galaxy-ről, volt szó dinamikus inventory-ról. Ennél még több is van, ugye volt fektekről, lokális fektekről. Maga az Ansible is tovább bővíthető, például filter pluginekkel. Az egy érdekes projektben mutattam nektek azt, hogy van ilyen ternári operátor, amikor azt lehet mondani, hogy ha egy változó az egy feltétel igaz vagy sem, mondjuk egy változó definiált vagy sem, attól függően legyen a visszatérési érték A vagy B. A probléma az, hogyha az a feltétel mondjuk egy dictionary-re, egy elemére hivatkozik, ami vagy létezik, vagy nem, akkor egy tyúktojás problémáról van szó, mert bár elvileg használhatnák ezt a panaszt, tehát írtam, hogyha van egy fó nevű var dictionary, mennek van a fó értéke, ami vagy definiált, vagy nem, ezt elvileg így leírhatnám, csak hogy runtime-ban már ott az Ansible hibát fog jelezni, hogy nincsen egy var fó dictionary érték. Az isDefined már meg sem fog hívódni. Van egy sorrendiségi kérdés. A kiértékelés már itt a változónál megtörténik, és nem pedig a dictionary paraméterénél. Ezért mondjuk tudunk definiálni nagyon könnyen egy dictExist nevű új filtert, ami ez a 1, 2, 3, 4, 5 darab sor, van hozzá egy fix könyvtár filter plugins, definiálunk egy myfilter py-file-t, definiáljuk, hogyha a var változóban az e dictionary érték létezik, akkor ad vissza az értékét, ha meg nem, akkor részesen a default value-t ad vissza. És ezáltal az eddigi hibásunk, az első, ami hibára futna, amit másodikra helyettesítünk, a gyönyörűen reméljük fog működni. Ki tudtuk bővíteni az Ansible-t egy olyan funkcionalitással, ameddig nem volt benne. Ezt nem támogatják, mert azt mondták, hogy ez túl speciális, ők ezt nem akarják megírni, de nagyon könnyen tudjuk bővíteni saját plugin írásával, saját filter plugin megírásával. Oké. Okay. Best practices. Nincs sok, de azokat érdemes és tanácsos megtartani. Van néhány ajánlott könyvtár struktúra az Ansible leírásokban. Érdemes-e valamelyikhez kiválasztani, és ahhoz ragaszkodni, és azt követni. Megkönnyítjük a saját életünket, mert akkor a Galaxy-ből vagy máshol letöltött rólók, azok általában ezeket követik, és akkor nagyon könnyed őket használni. Támaszkodjunk a csoportokra, támaszkodjunk host változókra, amikkel az általánosan, generálisan, minél általánosabban, minél generálisan megírt szerepeink, rólokat tudjuk specifikálni az adott speciális hostra, szerverre, szervercsoportra. Használjunk tegeket, tehát tényleg támaszkodjunk rá, amikor futtatjuk az Ansible-ből, dolgozunk fel, akkor meg fogjuk látni, hogy nagyon fontos, hogy a tegekkel le tudjuk szűkíteni arra, amit ténylegesen végünk hajtani. A taskokat mindig nevezzük meg, tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert akkor látjuk, hogy éppen hol tart és mik hajt végre, és akkor sokkal-sokkal könnyebben tudunk boldogulni, és nem pedig az, hogy valamit végrehajt, de nem tudjuk, hogy mit. Nyilván az ember nagyon könnyen beesik abba a csapdába, hogy elbonyolítja. Próbáljuk visszafogni saját magunkat, és ne bonyolítsuk el. Nem könnyű ezt magamnak is időnként mondanom kell, hogy ne bonyolítsuk el. Úgyis tehát nyugodtan kezdhetjük, hogy kezdjük, kiválasztjuk a könyvtár struktúrát, elkezdjük kicsiben, és ahogy építjük fel, hogy egyre szépen jobban bővülni fog. Hogyha követjük a könyvtár struktúrát, kellene általános szerepet használunk, akkor a elbonyolítás nélkül tudjuk jól kezelni az egészet. És mindenképpen használjunk verziókezelőt, tehát anélkül nem megy. Tehát muszáj legyen egy verziókezelő, eltárjuk azt, hogy éppen mit módosítottunk, hogyan, miért, leírhatjuk a kétségeinket, problémáinkat, és ezzel a később tudunk érni, meg tudjuk nézni. És ha baj volt, nem jól sikerült, akkor viszünk menni a korábbi verzióra. Most nekem ennyi szlájdom van, és szerintem megosztásom még működik. Látjátok a képernyőmet? Ahó.
Igen, látni.
Lehet.
Szuper, akkor megpróbálok bemenni egy nálunk lévő nagyon titkos belső gépre. És itt nagyon titkosan a Ansible alatt van nekünk a Ansible, ahol jelenleg ennyi különböző szerepünk van. Van ott egy szemét inventory pont YAML file kísérlet, ami nyilván nem érdekes, az csak egy szemét, a Git úgyis ignorálja, elég sok szerepünk van. Én egyet akartam nektek megmutatni, nem a dehidrátot, hanem a dovkotot. A dovkotot használunk levező szerveren, látjátok a template könyvtár, egy simlink a files-ra, tehát ugyanott vannak a templétek, a fájlok. A files-ra követjük azt, ami a normál struktúra a távoli gépen, nálunk Kerberos van, ezért a Debian alatt vannak Kerberos keyted fájlok is. Dovkot a normál Dovkot könyvtár struktúra. Egyet akartam megmutatni. Van ez a 10 master. Ha valaki nem ismeri a Dovkotot, akkor az nem, annak nem fog sokat mondani. Ez egy IMAP és POP szerver. A master config-et akartam megmutatni, mert abban van egy olyan rész, amit generálunk. Tehát látjátok, van egy olyan YAM részlet, ahol egy feltételt használunk, három dovkot szerverünk van, abból kettő egyforma, a harmadik az nem. A harmadik abból tér el, hogy ott nem két különböző Postix instance-t használunk. Nálunk a probléma az, hogy elég sok ilyen legacy doménünk van, és elég bonyolultunk el megoldani a levelezést. A bonyolult levelezés megoldása a mi szervereken a legegyszerűbb az volt, hogyha két darab Postix instance-t használunk. A két darab Postix instance, ez miatt két darab Unix listener kell a Dovkot számára. Ez a részlet ezt kezeli le. Hogyha két speciális szerveren vagyunk, akkor a Dovkot config-ban ez a plusz listener is létre fog jönni, míg a harmadikon, ami egy egyszerűbb, ott az nem. Látszik, hogy a feltétel ettől egészen eddig tart. És elég el nem érthető módon nincs benne semmilyen komment. Most én tudom, hogy ez Joe, de akkor is a Joe-t szeretem, mint editort. És akkor mondjuk beiratnánk ide. Kommentként Dovkot megengedi. Jó, komment, Git-tel meg tudom nézni a módosítást, igen, ez változott, csak ennyit változtattam, semmi többet. Van egy scriptünk, ami csak arra szolgál, hogy a playbook meghívás könnyű legyen. Tudom, hogy a gép neve mail 0, csak a Dovkot task-kal akarok foglalkozni. Nem. De, oké, nem. Jó, hogyha lefuttatnám az egész playbookot erre a szerverre, akkor az valahogy így néz neki. Ez az éles szerveren fut. Éles management szerver, éles távoli szerver. Van egy common rólunk, ami nagyon sok mindent beállít mindegyik szerverünkön. Különböző szipteket definiál, különböző tűzfarészeket beállít, GS-ek beállítás, Pax config, Postix beállítás, úgy általában, syslog daemon beállítás, NTP beállítás, SSH beállítás, tűzfarnapozás beállítás, Zabbix beállítás, Zabbix motorot használunk, arra az összes config beállítás, Kerberos, mert Kerberos-t használunk, Libeneses beállítás, PAM, Storage Role Mount beállítás, Dovkot beállítás, látjuk ott a módosítás, ez változna erre, Failtuban beállítás, PAM-nak extra részei, Crontabok ellenőrzésekhez, és akkor látjuk, hogy 125 task van, abból kettő változott, és hát nagyon sok, tehát szűkítsük le csak a Dovkotra. A Dovkothoz tud, mivel a role neve Dovkot, ezért a task neve is Dovkot, és akkor csak arra leszűkíthetünk leirányítani a playbookot. Látjuk, hogy igen, a Dovkot, ezeket a csomagokat telepítjük, ezeket a statikus konfigfájlokat telepítjük, ezeket a templéteket, egyéb fájlokat, és ennyi az egész, és látszik, hogy kettő változott. Mi változott? A távoli gépen látszik, hogy ez a lokális fájl, amit a template után generált nekem a bejegyzési tudás után, ez a komment változna benne, ide fog majd kerülni a távoli gépen, mint a before after, ide fog kerülni majd, és mivel a dofkotnak a konfigja megváltozott, ezért meg fogja hívni a handlert, hogy légy szíves, töltsd újra a dofkotot. Pontosabban egy reload dofkotot adják ki, ezt végre is tudjuk hajtani, semmi akadálya. Látszik, hogy ami nem változott, az oké státusz volt, nem történt semmi módosítás, ott nem történt semmi. Igen, itt megváltozott ez a master.cf, conf templétből, és ha mindig az igazolni a dofkotot, itt újra tölt a dofkotot, az is sikeres volt, tehát nem halt meg a dofkot. Nézzük meg újra, hogy vajon valóban történt-e változás a szerveren. És látjuk, hogy a master.conf-nak kellett megváltoznia, valóban megváltozott, berakta az egy szem komment sort. Ennyi. Ennyit szerettem volna elmondani, meg ennyit demózni, meg egyet akartam demózni, csak az a költözés miatt nem jött, de volt egy betöltött weboldalam, az Ansible-nek nagyon-nagyon szép dokumentáció, ami webben elérhető. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy nézze meg, tehát ez nem egy olyan rendszer, ami alul dokumentált, valóban minden nagyon részletesen le van írva és dokumentált és elérhető, csak az időt rá kell szánni és el kell olvasni. Kicsikét a bőség zavara, tehát első látása sok, tehát szépen piciben el kell kezdeni és építeni el fölfelé. Jó, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm a figyelmet, sajnálom, hogy kép nincsen, azt nem sikerült megoldani. A másik gépen működt a kamera, de nem működt a hang, ezen működik a hang, de nem működik a kamera, úgyhogy majd egy harmadik gépen talán mind a kettőt sikerül összehozni. Bárkinek bármilyen kérdése van, akkor azt megpróbálom megválaszolni. Jó? Hát ha nincsen semmi, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor sziasztok!
Köszönjük szépen, viszont hallásra!